beszélgetés életről és értékekről. Pincz és Mariannával, a Grapoilla márka létrehozójával Balog Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Pincz és Mariannát, a Grapoilla márka létrehozóját.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek.
Ha jól tudom, akkor gyermekkorodban szakács szerettél volna lenni, tehát az ételek szeretete az nagyon hamar nyilvánvalóvá vált. Meddig tartott ez az elképzelés?
Ez még ma is tart. Igen, gyerekkoromban az volt a terv, hogy szakács leszek. Én 9 évesen kezdtem el otthon főzni. Édesanyám egyetemre járt, és elég sokat tanult, készült munka mellett, és akkor én gondoltam, hogy jó, hát besegítek, és nagyon-nagyon beleszerettem ebbe a világba. Szerencsére ő engedte, hogy kísérletezzek, akármi minden is történt a konyhában. Minden leégetés után tovább folytathattam a kísérleteket, és viszonylag hamar már tudtam teljes vacsorát prezentálni a családnak. És ezt hobbiból, abszolút szeretetből, nem azért, mert kötelező voltam, vagy ilyesmi. Aztán ez megmaradt és megragadt. Az ízek, a gasztronómia, a receptek, a lehetőségek, ugye akkor már tévéműsorok is szóltak a főzésről. Nem igazán meséket, hanem inkább főzőműsorokat néztem. Még emlékszem rá, hogy a általános iskolában ugye angolórán kérdezték az általános kérdést, hogy mi a kedvenc tévéműsorod, és én azt mondtam, hogy receptklub. És így tovább, úgyhogy ez is nagyon sokat segített abban, hogy kialakult bennem ez az elképzelés, hogy én szakács szeretnék lenni, és ezzel szeretnék foglalkozni.
A pályaválasztásod is ezt tükrözi?
Hát a pályaválasztásom az nem teljesen, azért ebben ott sok-sok minden történt, jó eredményekkel zártam a középiskolát, és jó eredmények voltak várhatóak a pályaválasztáskor is, ezért azt mondta a családom, hogy már pedig valamiféle diploma és valamiféle felsőfokú tanulmány elvégzése szükséges lenne. Az volt az ötlet, hogy akkor legyen turizmus vendéglátás, aztán ebből azt következett, hogy akkor legyen egy kicsit általánosabb, még most ennyire ne legyek specifikus, és akkor így a gazdálkodás és menedzsment, ami a legáltalánosabb közgazdaságtan, jelen pillanatban abba az irányba menjek, és akkor végül is erre jelentkeztem.
És hogyha főiskola, akkor ugye elérkeztünk a vállalkozásod alapjainak a letételéhez. Ez pontosan hogy történt?
Én a BGF-re jártam, ahol már az első fél évben volt egy marketing feladat, és a marketing feladatnak a témájául a szőlőmagolajat választottuk 2 másik csoporttársammal együtt. Akkor ez egy nagyon felkapott téma volt, mindenféle kutatásokat végeztek az antioxidáns tartalma miatt, és egyéb élettani hatása miatt a szőlőmag kivonattal, a szőlőmagolajjal, a hidegen sajtolt szőlőmagolajjal, akkor még nem sok volt a piacon, illetve ami szőlőmagolaj a piacon volt az elsősorban egy ilyen vegyi úton extra hálással előállított. Elsősorban olasz szőlőmagolaj volt, abból lehetett találni már a polcokon valamennyit, de hát ez egy teljesen más termék. Tehát volt benne potenciál, ez akkor még csak egy ilyen iskolai feladat volt, amit témájául választottunk ennek a marketing kutatásnak, piackutatásnak.
Ezután milyen lépcsőfokokat említenél a vállalkozásodban, akár lelkileg? Mik voltak azok a lépcsőfokok, amiket sikerként könyveltél el, és hogy azt érezted, hogy igen, ez már valami.
Ez sokkal később éreztem, hogy ez már valami. Talán mostanában kezdem, azt gondolom, amikor már önmagát viszi előre a dolog, és nem feltétlenül kell az, hogy minden egyes apró motivumot én csináljak, de ez tényleg csak az utóbbi időben van így, attól függetlenül, hogy már elég régóta elég sokan vagyunk, attól függetlenül most. Bár lehet a kollégák ezt megcáfolnák, de mostanában érzem azt, hogy úgy nem kellek azért mindenhez. Azért még most is van egy kis ilyen ellenőrzési problémám, szóval én azért szeretek mindent átnézni, biztos, ami biztos, és akkor, amikor bármi hibát találok, ami nyilvánvalóan előfordul, akkor utána még nehezebben engedem el azt a kérdést, azt a témát, de igyekszem azért engedni ebből.
Fiatalon láttál ebben a termékben potenciált egy vállalkozás elindításához?
Ezt egyébként nagyon nehéz így utólag elmondani, hogy ez hogy jött ez a döntés. Volt egy autóutunk édesapámmal, erre emlékszem erre a jelenetre, de ez azért sok összetevős. Amikor arról beszélgettünk, hogy mi is ez a vállalkozás, és hogyan térül meg, és milyen kötelezettségekkel, felelősséggel jár ő, ugye vállalkozó és aként is tevékenykedett elég fiatal kora óta, vagy tevékenykedik elég fiatal kora óta. És akkor erről sokat beszéltünk, hogy mit jelent ez elindítani. Persze csupa pozitív dolgokat, tehát hogy az egész így, ami összeállt bennem, az volt, hogy ez tök jó, és nagyon kreatív, és azt csinálok, amit akarok. De ez fiatalon az ember, ez azt csinálok, amit akarok kijelentés, ez egy kicsit máshogy látja, mint utána kiderül. Tényleg azt csinálok, amit akarok, tehát manapság is abba az irányba megy a cég, amerre megálmodom. Ez igaz, ez valóság, de azért ennek sok-sok mellékzöngéje is van. Úgyhogy, hát hogy született meg ez a döntés, sok-sok összetevős volt, ez az egyik beszélgetés volt, azt gondolom, egy jelentős része annak, hogy ebbe az irányba indultam el. Nyilván láttam apát, nyilván láttam, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy lehet jól csinálni, bár őt gyerekként mondhatnám úgy is, hogy nem a pozitív példa volt, hiszen azért én nem sokat láttam, meg vele sokat nem éltem együtt, pontosan emiatt, mert rengeteget dolgozott, és gyakorlatilag csak dolgozott. De valahogy ezt így nem gondoltam végig, hogy akkor velem is ez lesz, pedig ez lett. Bár édesanyám, aki meg ezt ugye személyesen végigélte, ő azért sokat intett az ellen, hogy ebbe belevágjak, és úgy vágjak bele, ahogy apa csinálta, mert azért ez a magánélet rovására mehet. És hát most mondjam, hogy anyának igaza volt. Anyának mindig igaza van, de nem tudom, hogy ezt fogja hallani, de attól még ez így van. De nem bántam meg. Ettől függetlenül nem bántam meg. Nem tudom, mi más csinálnék. Ha most belegondolok abba, hogy mit szeretnék csinálni, tulajdonképpen ezt. Tehát, hogy élelmiszeriparban olyan tevékenységet végezni, ami valamivel több, mint ami az átlagos, és valamit hozzátenni, hozzáadni a világhoz, még hogyha egy ilyen pici szinten is, csak és kizárólag olyan terméket gyártani, amiben én hiszek, amit én megennék, amiről én az aktuális tudásommal azt gondolom, hogy a legjobb. És ez gyakorlatilag teljesül, és főzök, mert kell a munkámhoz, hogy főzzek. Szóval ezt csinálnám. Szeretem a szervezést, az organizációt, szeretem összerakni a dolgokat, szeretek a számokkal dolgozni, és ez gyakorlatilag mind megvan, úgyhogy végül is ideális.
Mondhatjuk azt, hogy inkább lelkesített a gondolat, mint sem megijesztett a cégvezetés, vagy a vállalkozás elindítása?
Ja, nem, sosem ijesztett meg. Kellett volna, egy kicsit megijedjek, de nem, az nem volt bennem ez a gondolat.
Az elején, amikor elindítottad, akkor a édesapádat láttad példaként, édesanyád akkor óvott.
Igen, ettől. Édesanyám tanár, ő egészen más elfoglaltság. Tehát ez egy másfajta szakma, másfajta élet, ritmus, más munka, hogyha az ember alkalmazott, most teljesen mindegy, hogy állami vagy üzleti szférában, de az egy másik típusú mindennapi munkavégzés. Persze, hogy ő egy édesanyja, félt, mindentől félt. Félt, hogy ebbe az idő beosztásba hogy fér bele a család, hogy fér bele a gyermekvállalás, stb. Ez mind olyan kérdés, ami egy édesanyának azt gondolom, hogy fontos. Én ezt abszolút megértem. Szerencsére azért fokozatosan ő is látta, vagy látja azt, hogy melyek azok a részek, amit én élvezek benne, és hogy ez nekem azért jó is.
A jövőben hogy látod a cég alakulását? A családalapításról hogy gondolkodsz?
Nagyon nehéz az a helyzet, hogy megint csak igazán édesanyámnak. Nagyon nehéz ebbe beleszorítani ebbe az életformába azt, hogy az ember anya legyen, édesapa legyen, gondolom, csak ugye az édesanyja az első pillanattól kezdve szükséges, tehát hogy elkerülhetetlen, hogy ott legyünk. Nagyon nehéz, nem tudok még megoldást, de keresem. Bárkinek van ötlete, azt mindig szívesen várom. Na, tényleg nehéz. Úgyhogy nem tudok választ adni arra. Nyilván az a cél, hogy egy olyan szintű rendszert tudjak felépíteni, amiben belefér az, hogy nekem is legyen magánéletem.
Ha olyan dolgokról kérdezlek, amelyek a legnagyobb örömeid az életben, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekintesz magad körül, akkor kiket, vagy mi minden sorolnál fel?
Hát elsősorban a családomat, ugye őket emlegetem legtöbbször mind a két irányból, tehát a támogató, óvó és féltő irányból is azt gondolom, hogy nagyon fontosak nekem. És azért mondom, hogy két irányból, mert a szüleim elváltak, és teljesen más dolgokat is képviselnek az életben, de én mindkettőt tisztelem, és nekem ez nagyon-nagyon sokat jelent. Próbálom összegyűjteni a jót mindenhonnan, ami vagy sikerül, vagy nem. Meg hát a barátok, szóval azt gondolom, hogy az is nagyon sokat jelent, hogy minden mellett, minden pörgés és őrültek háza, és a mindennapi mókuskerék közben mellett azért vannak az embernek barátai, és megmaradtak mondjuk nekem a gimis barátok, tehát hogy ez egy nagyon fontos pont. És aztán vannak az embernek a munkahelyen kialakult baráti kapcsolatok, tehát azért csak velük vagyok a legtöbbet, meg együtt vagyunk a legtöbbet, és mindig mondom is nekik, hogy hanem az élet legnagyobb részét, az időnk legnagyobb részét azt a munkahelyen töltjük, mert az alvást nem számoljuk, akkor önmagunkban vagyunk, és ezen kívül pedig a legnagyobb rész az a munkahelyen, azzal a társasággal, azzal a csapattal telik el. Úgyhogy nyilván nem árt az, hogyha az ember szereti a munkahelyét és a munkatársait, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem például ez is nagyon fontos, hogy olyan emberek legyenek körülöttem, akikkel szeretek úgy általában is együtt lenni. Tehát, hogy jól meg legyünk egymással, vagy tudjunk egy pár poént elsütni napközben, tehát, hogy legyen élet napközben is, még akkor is tényleg, hogyha pörgés van, mert muszáj számítanunk egymásra.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy a munkatársaid, ők a barátaid, de olyan értelemben, hogy régi barátokat is emeltél be, vagy ezek új kapcsolatok?
Nem nagyon, nem mertem sosem ezt összekombinálni, ezt a kérdést. Van egyébként egy-két dolog, amiben besegítenek a barátok itt-ott, villanyszerelés, vagy ilyenek, ez a klasszikus munkáltatónk, a vállaló viszony nem nagyon van barátokkal. Barátok testvére van például nálunk, a szakmai gyakorlatra van valakinek szüksége, akkor jöhet hozzánk, tehát hogy ilyenek vannak, de konkrétan a szűk baráti körből úgy, hogy nálunk dolgozik valaki, ilyen nincs, és nem is baj, szerintem ez nem feltétlenül kell.
És egyébként hogy éled meg a vezető szerepét?
Ez nagyon komoly kérdés. Nehéz. Talán a legnehezebb része az, hogy engem már nem ellenőriz senki.
Tehát ez, a felelősség rajtad van?
Az egy nagyon nagy felelősség, igen, mert bárki hibázik, észreveszem, kijavítjuk, és mindig azon gondolkozom, hogy oké, de biztos, hogy én is hibázok. Teljesen, tehát ez biztos, lehetetlen, hogy ez ne történjen meg, és azt már senki nem fogja észrevenni, mert senki nem nézi meg. Igen, ez egy kicsit nehéz. Az, hogy embereket irányítani, ezt megszokja az ember egy idő után, és hogyha ezt úgy teszi, hogy a legjobb tudása szerint, tehát hogy azt mondom nekik, amit én legjobbnak gondolok, akkor az nem nehéz szerintem, azt meg lehet szokni, abba bele lehet szokni. Nyilván tudatában vagyok, hogy lehet, hogy hülyeség, amit én mondtam, de ezt tudom legjobbnak. És ezért valakinek azt kell mondani, hogy A vagy B. És ez a szerep jutott nekem, hogy én mondom, hogy A vagy B. Aztán utána jön, igen, az a bizonyos felelősség.
Arra kérlek, hogy mesélj nekünk a cégről, a termékeiről, hogy mit állítotok elő.
Püspöklelányban van az üzemünk, ami 220 kilométerre van innen, és ott 40 présfejen préselünk idegen sajtolt olajokat, állítunk elő gluténmentes magliszteket, makrémeket és egyéb kapcsolódó termékeket. Ezt azért is mondom így végig, hogy mi mindent, mert ez úgy alakult ki, hogy a technológiánk az zero waste. Nem csak egy másik iparág melléktermékéből indulunk ki a legtöbb esetben, például a szőlőtörkölyből, ami a borászatok mellékterméke a szőlőmagolaj esetében, ami ugye az első termékünk volt, hanem a mi gyártásunk is gyakorlatilag teljesen hulladékmentes, ami azt jelenti, hogy minden mellékterméket hasznosítunk. Hát így alakult ki nálunk a maglisztgyártás, így történik az, hogy a leülepedő olajiszapot azt vagy krémnek, gurmé krémnek, vagy pedig kozmetikai célra masszás krémnek csomagoljuk és értékesítjük, vagy mindezeket alapanyagként az élelmiszeripar számára. Így alakult ki, hogy a szőlőtörkölynek a héj részét is megszárítjuk, megőröljük, szőlőhéjörlemény lesz belőle, a maradékot, mert ugye ebből sok-sok száz tonna keletkezik a kis kevéske olajgyártás közben, mert ez a nagy része. Maradékot biomassza kazánban elégetjük, azzal szárítjuk magát a magot, tehát ez egy teljes körforgás. És erre a zero waste technológiára erre nagyon büszkék vagyunk, és azt hangsúlyozzuk, és azt próbáljuk elmondani mindenhol és minden fórumon, hogy így kell gondolkozni egy élelmiszeripari gyártónak manapság. Nem lehet más, hogy végig kell gondolni a technológiát, mi a hulladék, mit lehet vele kezdeni. Biztos, hogy mindennel lehet, nyilván beruházás igényes, nyilván költségigényes, de általában még azt is el lehet mondani, hogy visszatermeli önmagát, mert a hulladék megsemmisítés helyett gyakorlatilag még egy értékesítési szál jön be, ami persze sok-sok munka, de ez azt gondolom, hogy megtérül. És az így gyártott olajaink egyébként nekünk azért is ilyen könnyű a melléktermékekkel tovább dolgozni, mert a gyártás során semmilyen vegyszert nem használunk, teljesen natúr, gyakorlatilag ez egy fizikai préselés, és az összes melléktermék így tiszta marad, meg hát nyilván maga a főtermékünk, vagy a főtermékvonal, a hidegen sajtolt olajok is. Ez egy csigás prés, amin lepréseljük a magvakat, és akkor úgy kicsepeg az olaj, amit hagyunk ülepedni, és az így az ülepedés végén keletkezik a tiszta olaj és az olajiszap. Én azt gondolom, hogy a termékeket azért is tudjuk jó szívvel ajánlani, mert semmit nem adunk hozzá. Itt tényleg nincsen semmilyen adalékanyag, vagy macerálás, bármi, semmi, mert ez egy fizikai préselés, mintha kezünkkel összenyomnánk, csak ugye nyilván nem lehet. Elindultunk a bio irányba is, most már 5-6 éve biózunk is, ami azt jelenti, hogy ugyanezt a sort visszük végig, de a már a kiindulási alapanyag is bio. Ezzel azt gondolom, hogy egy még tisztább irányba mentünk, bár azon is azért lenne még mit javítani, de ez már a mai 21. századi világban elég nehéz megteremteni, hogy még tisztább legyen az alapanyag, de igyekszünk mi ezt tiszteletben tartani, és már utána ugye semmit nem hozzáadni.
Véletlen alakult így, de nagyon örülök neki, hogy pont a hulladékmentes júliusban beszélgetünk erről. Ez a szemléletmódod mikor alakult ki, vagy fontos volt neked, hogy óvjuk a természetet, a környezetet is, és hogy abból állítsunk elő természetes ételeket?
Ez megint csak a szülőknek köszönhető több ponton is. Amikor gyerekek voltunk, akkor anyával is, apával is, meg az elején még együtt is rengeteget túráztunk, tehát minket mindig vittek hegyekbe, biciklitúra, tiszatúra, evezés, gyalogtúra, minden, amit az ember el tud képzelni, minden téli, nyári, tavaszi szünetet gyakorlatilag sátorban töltöttünk, és akkor eléggé rendesen megneveltek minket. Nem szemetelünk, nem hagyunk magunk után szemetet, összegyűjtünk mindent, sőt, lehet, akkor felhasználjuk a természet ajándékait, gombát szedtünk, bogyókat gyűjtöttünk, stb. És ezt rettenetesen élveztük gyerekként, szóval ez nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ezt az alapvető tiszteletet a természet iránt, ezt ők nevelték, azt gondolom, belénk, mert az összes tesóm így nőtt fel, és ezért mindannyian ezt a szemléletet követjük. Aztán az ételnél anyukám, már amikor én kicsi voltam és elkezdtem főzni, akkor is az akkori információk szerint a lehető legtisztábban próbált főzni, tehát a lehető legkevesebb ipari terméket hoztuk a konyhába. Aztán nekem volt egy ilyen kattanásom, ilyen 14 éves kor körül, amikor ugye az ember tini, és valamit úgy is kitalál, és akkor én ugye azt gondoltam, hogy már pedig ebetűt nem eszek, és eszámmentesen eszek csak, és megőrültek tőlem, emlékszem, mert az összes címkét végigolvastam, és csak azt lehetett berakni a vásárlókocsiba, amire én azt mondtam, hogy oké, ebben nincs ebetű, még akkor is, hogyha ma már tudom, hogy azért ez az egész eszámrendszer, ez egy kicsit azért félrevezető, mert olyan természetes és nem természetes adalékanyagokat is jelölnek vele, amelyeket nem lehet egyértelműen megkülönböztetni. Mondjuk egy szintetikusan előállított citromsavnak és egy természetes citromsavnak ugyanaz az elszáma, ezeket fogyasztóként lehetetlen megmondani, de mindegy biztos, ami biztos, mi nem ettünk ebetűt, mert én nem akartam. A húgomnál ez úgy csapódik le, hogy ő például vega, ő azt gondolja, hogy így jobb a világnak, és hogy ő ezzel tehet érte, bár én azt gondolom, hogy ő ehhez nagyon fiatal még, és azért most még nem ártana egy kis fehérje bevitel, de mindannyiunkban ez máshogy alakult ki, de azt gondolom, hogy a neveltetésünkben benne van, és akkor ez alap volt, hogy olyan ha már élelmiszer, akkor olyan élelmiszer legyen, ami a lehető legtisztább, és ha már gyártunk, akkor nézzük meg, úristen, ezzel mit csinálunk a környezetnek, és hogyan lehetne ezt mégis tovább hasznosítani és felhasználni, ahelyett, hogy kiszórjuk a földre.
A tanulmányokat tekintve, akkor elvégezted a menedzsment szakot.
Gazdálkodás és menedzsmentet a BGF-en.
És volt-e valamilyen átképzésed az élelmiszer területre?
Utána én jelentkeztem, az MSC-t azt már levelezőn végeztem. Vezetés és szervezés, ez az MSC-nek a pontos megnevezése, ez már vezetés és szervezés szak volt. Utána jelentkeztem szakácsnak, és a Culinary Institute of Europe nevű szervezetnél egy fél évet elvégeztem, utána a második fél évet már nem, mert széthullott az a csapat, akikkel együtt elkezdtük. Mi talán a másodikok voltunk, amikor elindult ez az intézmény, tehát még nem volt teljesen kialakult az oktatási forma, és aztán ott szétestünk, és végül is szerintem egyikünk se folytatta, és nem fejeztük be. De azt gondolom, hogy az alatt, a fél év alatt is sok mindent tanultam a szakács szakmáról. Az biztos, hogy megtanultam, hogy nem baj az, hogy nem lettem szakács. Tehát azért ez nagyon kemény munka. És szívvel, lélekkel és folyamatosan csináltam, és a próbanapokon is a fizikai munka részét rettenetesen élveztem, és úgy fáradtam el, hogy boldogan. De azért le a kalappal azok előtt, akik ezt minden nap csinálják, tehát azért ez nem semmi. Én így is dolgozok 12 órákat, vagy még többet per nap, de azért ez nem csak fizikai munka, és az viszont kőkeményen olyan körülmények között is, amit nem lehet megváltoztatni, tehát csak melegbe lehet sütni, ez sose lesz más. Most pedig jelentkeztem élelmiszermérnöknek, ez most egy teljesen új dolog. Ez folyamatos nálam, ez a tanulási vágy, ezt is otthonról hoztam, vagy otthonról örököltem, de a mai élelmiszeres tudásomat, ez csak a gyakorlatból, csak onnan szedtem.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Pincés Mariannával, a Grappuilla márka létrehúzójával Balogh Bernadett beszélgetett.